nem fenyeget veszély? Legfeljebb egy autó vagy autóbusz, mint bárki mást, de azért látszott rajta, hogy elfojtja, amit érez. Apró kortyokban megitta a kávéját. A vacsorához már bevásároltál? Telefonon mindent megrendeltem, akarod tudni, mit teszünk? Jobb szeretem a meglepetést. Alig ment 100 lépést az utcán, amikor hátrafordult és fölfedezte, hogy követik. Ketten voltak. Mikor Megré rájuk nézett, hirtelen ügyetlenül hadonászni és beszélgetni kezdtek, mint a szenvedélyes vitába bonyolódtak volna. Megré nem ismerte őket, nyilván közvetlenül a belügyminisztériumhoz tartoztak. Így jutott el a Bastille-ig, tűnődött, ne hagyja a faképnél a két férfi szívesen járatta volna a bolondját velük, de végül mégsem tette, csak megvonta a vállát. Csak nem egy órán át egy teraszon üldögélt, akár egy nyugdíjas, és az újságosnál korábban vásárolt esti lapokat olvasta. A Boulevard Beaumarchais-n és a Rue de Chemin-Verten áttért haza, amivel még mindig maradt elég ideje, lezuhanyozott és rendbe hozta magát. Pardon, nem telefonált. A házaspár 8 órakor érkezett meg, és nyomban asztalhoz is ültek, mivel előételnek felfújt volt, azután meg borban párolt kakas. Jó sok időm betelt, mire rám köszöntött a szerencse, és találtam valakit, aki ismeri a maga emberét. Majd később elmondom. Emlékszik, pardon, miről beszélgettünk legutóbbi vacsoránkon? A született bűnözőről, aki a rosszat magáért, a rosszért cselekszi. Akkor azt mondtam, semmi okom rá, hogy higgyek az ilyesmi létezésében. Ma este viszont azon tűnődöm, nem tévedtem-e. Az asztalnál nem akart hosszasabban beszélni a dologról, a kávét Madame Megré a szalomba hozta, a két férfi a magáét átvitte abba a szobába, amelyet Megré dolgozószobának rendezett be. Megengedik, hölgyeim? Szilva pálinkát vagy málna likőrt parancsolnak, például mindkettőjük nevében felelte, sem egyiket, sem másikat. Az ablakok nyitva voltak, lassan kezdett besötétedni éppen úgy, mint legutolsó beszélgetésük során azzal a különbséggel, hogy a levegő most mozdulatlan volt, az égbolt derült, nem fenyegetett vihar. Csak az 5. vagy 6. telefonbeszélgetésben juttatott eszembe valaki egy férfit, akit annak idején elég jól ismertem, különösen a nővérét. Azt hiszem, 18 éves korom táján volt valami homályos szándékom, hogy feleségül veszem. Azóta teljesen elvesztettük egymást szem elől. Most kiderült, hogy ez a Vivier a Boulevard Voltaire-en lakik néhány lépésre tőlünk. Egy percre két beteg között beugrottam hozzá. Vivier sztomatológus professzor és nagyon jól ismeri François Mélant. Csak úgy emlegeti, hogy az ifjú Mélant, mivel a tanítványa volt, hosszasan figyelte Megrét, mielőtt megkérdezte. Nagyon érdekli magát ez a Mélant. Bűncselekményről van szó? A főfelügyelő lassan válaszolt. Vagy tévedek, és akkor egy hét múlva már Mont-sur-Loire-ban tölthetem nyugdíjas napjaimat, vagy igazam van, és akkor viszont egész pályafutásom legérdekesebb esetével állok szemben. Mélant áll az ügy középpontjában, igen. Ez különös. Miért? Mert Vivier véleménye, mintha valahogy alátámasztaná ezt a feltevést. Volt már Mélannál? Igen, ma reggel azzal az ürüggyel, hogy fáj a fogam. Magas, vörös, erősen rövidlátó, kékszemű, hosszúkarú férfi. Nem figyeltem meg, milyen hosszú a karja. Mit mondott? Azt, hogy a fogaim egészségesek. Igen. Először azt kell tudnia róla, hogy nagyon egyszerű, nagyon szegény családból származik, az apja napszámos volt egy szom melletti faluban. A család a lehető legnyomorúságosabban élt, ráadásul az apa minden szombaton leitta magát. 5 voltak testvérek, François Mélantnak volt egy nála 2-3 évvel idősebb nővére is. Nivé mindezt csak nagyon lassan tudta meg, amikor már többször volt együtt a tanítványával. 2 évig úgy szólván semmit sem tudott róla, Mélant nem egy könnyen bizalmaskodik. Barátai se voltak, és arról sem tudott senki, hogy nőkkel lett volna kapcsolata. Az egyetemen senki sem tudta, hogy Mélant éjszaka dolgozik, és ebből fedezi tanulmányainak költségeit. Vivier még most sem tudja elképzelni, hol és milyen körülmények között végezhette a középiskoláit. Megpróbálom szó szerint idézni a professzor néhány mondatát. Nagyon tehetséges, ragyogóeszű fiú zárkózott, és minden bizonnyal kiegyensúlyozatlan karakterű. Megrén látszott, hogy miközben barátját hallgatja agyában, minden szót a helyére tesz. Vivi végül maga mellé vette asszisztensnek, nem csak azért, hogy segítsen rajta, hanem azért is, mert a legjobb hallgatója volt. Eleinte szenvedtem tőle, vallotta be nekem. Kellemetlen az olyan asszisztens, aki a kötelező érintkezésen túl egyetlen szót sem ejt ki a száján, és a magánéletéről semmit sem tud az ember. Egyik este meghívtam magamhoz, szinte erőszakoskodnom kellett, hogy a meghívást elfogadja. Vacsora után bevezettem a dolgozószobámba, és kicsikartam belőle a vallomást. Bort ittünk, aztán konyakkal kínáltam, láthatóan nagy ellenállást kellett legyőznie, hogy igyon belőle. Aztán lassanként mégis megoldódott a nyelve, és így tudtam meg múltjának apró részleteit. Pardon, szivarra gyújtott, és ismét Megrét figyelte. Illik ez a leírásra a személyiségére? Türelmetlenül várom a folytatást. A folytatás egyszerű és egyúttal tragikus. Milánt az egyetemen kollégái szűznek keresztelték el. Még az a hír is lábra kapott, hogy homoszexuális hajlamai vannak. De az a történet, melyet Viviének elmesélt, megmagyarázza a viselkedését. Ha jól emlékszem, 14 éves volt a német megszállás idején. A családja még ahhoz is szegény volt, hogy elmeneküljön, mint a többiek. Egyik este Milán és a nővére az út szélén álltak, amikor két motorkerékpáros tűnt fel. Ezek voltak az első német katonák, akik megfordultak arra felé. Megálltak és megkérdezték tőlük, hogy merre van a nem tudom melyik falu. Aztán nevetgélve tovább fecsegtek németül, végül intettek a fiatal lánynak, hogy feküdjön le az árokpartra, és amikor az vonakodott, erőszakkal lenyomták a földre. Mielőtt továbbálltak volna, mind a ketten megbecstelenítették, és jót mulattak a srácon, aki mozdulni sem tudott. Nagyon is lehetséges, hogy a szexuális aktusnak ilyen körülmények között való felfedezése egy érzékeny gyerekben traumát idéz elő. Emiatt van, hogy sohasem látják magát lányokkal? Kérdezte tőle akkor Vivé. Az asszisztens zavartan válaszolt, nem tudom. Talán egyszer én is megnésülök, mint a többiek, de vajon merhetek-e, képes volnék-e boldoggá tenni egy asszonyt? Nem tudom. Csend lett. Megre olyan komor volt, hogy pardon szólalt meg elsőnek. Úgy gondolja, hogy bűntényt követett el? A főfelügyelő nem válaszolt azonnal. Mostanáig nem gondoltam valóságos bűntényre. Most már csak nem bizonyos vagyok benne. A professzor semmi többet nem árult el önnek? Milánról nem mondott más, de beszélt az asszisztens nőjéről, aki szintén ott dolgozott nála egy darabig. Őt is látta, nem? Igen. Igaz, hogy annyira csúnya? Még annál is csúnyább. Azt mondják, gonosz, mint az ördög. Vivié ezt a kifejezést használta, pedig valójában a legérzékenyebb és a legkészségesebb lány a kerületében. Mindig hozzá csöngetnek be, ha beteg vagy haldokló mellett kell virasztani. Melyik kerületben lakik? Azt nem tudom, de telefonálhatok Viviének, és megkérdezhetem a címét. Megré elismerése méltón nyugodt volt. A felszínen semmi sem látszott abból, mi zajlik benne, ha csak az nem, hogy egész alakja, mintha súlyosabbá, tömörebbé vált volna. Pardon most látta először a főfelügyelőt olyan pillanatban, amikor a nyomozás szálai már kezdenek egy pontban összefutni, és lassan-lassan kibontakozik az igazság. Úgy vizsgálgatta a barátját, mint azt a működésben lévő mechanizmust akarta volna felfedezni, amelyet ez a zárt és kifejezéstelen arc eltakart. Vivi milyen ember? Elég széles látókörű? Igen, kivéve ha az orvosi szervezetekbe való állami beleszólásról van szó, ő az egyik legvadabb ellenzője a dolognak, fanatikus individualista. A főfelügyelő lassan szívta a pipáját. Sokszor elhallgatott, de nem keltett olyan benyomást, mintha gondolkodott volna. Olyan volt, mintha nem is lenne ott, és meglepődött az ember, hogy hosszú hallgatás után mindig éppen ott folytatta a beszélgetést, ahol elhagyta. Van valami reményünk arra, hogy most otthon találjuk? Mostanában valami nagyszabású sztomatológiai értekezésen dolgozik, ez lesz élete főműve, erre áldozza éjszakáinak egy részét is. Lenne olyan szíves felhívni telefonon és megkérni, hogy néhány szót